A színészetet apai példa okán, vagy éppen annak ellenére választotta?
Hát, hogyha nagyon mélyen végig gondoltam volna ezt, akkor valószínű is lehetséges, hogy talán pont ellene választottam volna, vagy pedig apai példa ellen választottam volna. Ember, ezt így soha nem fogalmaztam meg magamban. Nem, semmiképpen sem apai példa okán, azt gondolom. Tehát, hogy nekem van egy bátyám, mi együtt lehetünk gyerekek, és együtt vagyunk testvérek. Egy év és egy nyár van köztünk, ez egy elég erős és egy szoros kötelék. Most ez az egy év és egy nyár se hosszú, vagy nagy idő. És meg kell mondjam őszintén, hogy nem volt könnyű gyerekkorunk abból az értelemből, hogyha a színészetet veszem, vagy ezt a szakmát, vagy hivatást, hogy Őze Lajos űzte, és amit ő jelentett ezen a pályán ugyanakkor. De emellett a magánéleti része az ő életében, az apaság, ha úgy tetszik, az elég nehezen volt egyeztethető és kezelhető. Épp úgy az időbeosztási része, épp úgy a idegi fáradtság része, épp így a rendszertelenség része, egy csomó minden, amit mi gyerekként ebből a szakmából kaptunk, vagy megéltünk, az talán pont, hogy a pálya ellen, vagy ellenében hajtott volna engem. Az a része is ugyanakkor, hogy őzesség, őzenével neki állni ennek az egésznek, hogy belecsapni a húrok közé. Ez is mondhatnám, vagy fogalmazhatok úgy, hogy talán pont ellenkező irányba hajthatott volna. Az a része, hogy mondjuk azt láttam volna, hogy ennek a pályának, vagy szakmának, vagy hivatásnak, ez a legfontosabb, vagy ez a legjobb megfogalmazás, hogy hivatásnak a szép részeit pedig nem úgy éltem meg gyerekként, vagy nem láttam ugyanakkor, és nem láthattam, hiszen 14 éves volt, amikor tudat kezd kialakulgatni, akkor ment el apu. Úgyhogy azt meg úgy nem kaptam meg, hogy mi is ennek a másik oldala. Tehát a hiányon és a rendszertelenségen, a feszültségeken és az izzáson kívül és a nehezen egyeztethetőségen kívül mi ennek a szép része. Azt meg úgy nem élhettem át. Tehát magyarán igazság szerint nem volt semmi, se pro, se kontra ilyen befolyás édesapám irányából. Azért azt kell mondjam őszintén, ez egy saját út, ami így alakult, ami, ha tetszik, karma, ha tetszik, sorsszerűség, ha tetszik, végzet, vagy teljesen mindegy. Mindig visszafelé boncolom ezt a kérdést, vagy találtam meg magamban ezt a választ, hogy tudnék-e más csinálni, mint színházzal foglalkozni, és az őszinte válaszom az, hogy nem. Tehát én faiparit végeztem, van egy első számú szakmám, az asztalosipar, és az asztalosság, utána kerültem a főiskolára, most már egyetemre. Nem nagyon látom máshol magam, vagy nem. Tehát ez egy olyan kérdés, amiben azért se gondol bele az ember, mert annyira természetes, azt gondolom itt a titka, vagy nyitja az egész kérdésnek, hogy annyira törvényszerű, hogy ez így van.
A gyerekkori balatoni nyarak mennyire voltak meghatározóak?
Nagyon. Azért is, mert 78-ban volt egy válás, tehát ugye 70-ben születtem, 8 évesen váltak el a szüleim, és akkor ugye 78-tól 84-ig, apu haláláig, ezek a nyarak voltak az egyetlen olyan fix pontok az életünkben, ami az apuval való közös létet jelentette. És ezek ilyen két hetek voltak, a siófoki volt nemzeti üdülő. Évközben nem volt ő vasárnapi apuka, tehát ez nálunk nem működött, mint rendszer. Mentalitásból sem, tehát ő is távol állt ettől, hogy akkor itt minden vasárnap meg elvisz minket két hetente, meg ezzel vagy eleve nem volt benne a pakliban. Az sem, hogy ő jöjjön rendszeresen, néha felbukkant, vagy ha megnéztük már így 10 éves korunk környékén aput, akkor utána prontra improvizatív jelleggel megbeszélt édesanyám, meg édesapám egy másnapi ebédet fönt nálunk, és akkor megjelent apu, de nem volt ez az egész rendszerben. Kivéve ezek a nyarak. Ezt valahogy ő is így gondolta, hogy nyáron legyen két hét, amikor ő a két fiával lehet, akikre ugyanakkor állati büszke volt, nagyon keményen állt hozzánk, már mondhatom, hogy a Bólyás baba korunk óta, mint férfi a férfival, tehát hogy szellem volt mese. Tehát nincs itt kütyögés, gagyogás, meg egyebek, hanem van két fantasztikus fia, akik férfiak, és ezt is várta el.
Ön egy nagyon jó nevű egyesületnek az elnökségét vállalt el, ez a Demosthenész Egyesület, amely a beszédükben korlátozott embereket segíti, illetve azokat a szakembereket, akik velük foglalkoznak. Miért tartott ezt fontosnak?
Már nem is tudom, hány éve ért ez a felkérés Gacsó Máriától, aki jelenleg is az Egyesület titkára. Mi lenne, hogyha én elvállalnám ezt az elnöki széket? Én akkor nagyon megdöbbentem, vagy váratlanul ért. Kértem 2 hét gondolkozást, hogy... Ja, és hát persze előtte megkérdeztem, hogy miért kéne, hogy én vállaljam el. Hiszen addig a munkakörben, vagy a problémakörben dolgozók, és egy nagy szaktekintélyek vitték az elnöki széket, az elnökséget. Úgyhogy mit keresek én itt bohócként ebben az egészben, vagy mi lenne az én dolgom, vagy miért rám gondoltak. És akkor megkaptam erre a választ. Aztán 2 hét gondolkozás után úgy döntöttem, hogy vállalom. Ez egy örökség részemről. Ez egy teljesen személyes és egy magánügyi történet édesapámon keresztül, vagy édesapám által. Ő gyerekkorában kommunikációképtelen volt, nagyon súlyos dadogással szenvedett nagyon sokáig, de most abban a közegben, ahol ő élt és nevelkedett, abban ez egyelő volt egy kiközösítéssel. Tehát még a sántán is többet segítettek, vagy a vak emberem, mint a dadogóson, aki beszélni nem tud. És aztán egy fantasztikus tanára segítségével teljesen magától tanult meg beszélni, és mászott ki ebből a nagyon mély kútból, és szerezte meg a létjogosultságát szó szerint. Ebből az idegrendszerből én így fogalmazok, nyilvánvalóan, hát mindenki azért hozott genetikával dolgozik. Egy ilyen akadást örököltem, tehát ez a fajta beszédhiba, dadogás, akadás, ez az én életemben is mindig jelen volt. Bármilyen furcsa is ezt mondva a színészként, de jelen volt, jelen van a mai napig is. Egészen kölyök korom óta, hol erősebben, hol gyengébben, hol eltűnt, hol megint előjött, ez egy ilyen idegi valami, nem egy képzésbeli probléma, hanem egy idegrendszeri valami, amivel én megtanultam együtt élni, meg kellett tanulnom bánni, nagyon sok mindenre elkezdtem használni, megtanultam, hogy lehet ezt mondjuk pont a színészi pályán használni, és mindig is jelen volt az életemben, illetve az egyéniségemben. Ez az öröklött kis hozadék, hogyha úgy tetszik. De nyilvánvalóan ebből kifolyólag is érzékeny vagyok az adott téma iránt. És emiatt is döntöttem így, hogy ezt az elnökséget vállalom, meg nagyon érdekelt és izgatott. A másik része meg az, hogy Demosthenész Egyesület az a felnőttekkel foglalkozik. Tehát valahol ezt a dadogást és a beszédhibát a mai napig a társadalom nem tudja, hogy kezelni. Tehát ebben olyan szintű gyerekcipőben jár a társadalmunk, hogy ez nem elmondható. Illetve még mindig ott tartunk ebben a kérdésben, hogy minthogyha azt hinnék, vagy gondolnák az emberek, hogy ez a gyerekkorhoz csapható. Tehát a dadogás, gyerekkor, TB, egyebek, ott akkor automatikusan ezt kezelik, és akkor ebből kinő valaki, és el is tűnt. Mint hogyha nem lennének felnőtt, súlyosan dadogó és kommunikáció képtelen emberek felnőtt életkorral és különböző helyzetekben. És ez is nagyon izgatott, hogy ez egy jelenlévő probléma, és azt gondolom, hogy minél idősebb az ember, vagy minél inkább a felnőtt korban van jelen, annál súlyosabb valamilyen értelemben. Tehát amikor egy 40 éves ember nem mer udvarolni, kommunikálni, húzd a párizsit kérni a boltban, vagy elmenni egy állásinterjúra, mert szóbelit is kérnek, vagy beszélgetés is van, vagy egyetlen nap mint nap a társadalom részéről egy zavarba levést és ebből származó hülye helyzetek halmazát éli meg, akkor ez egy elég kemény probléma, én azt gondolom. Nem mondom, hogy a gyerekkorban nem súlyos, vagy nem lehet súlyos, de felnőttként is az, és néhol talán még súlyosabb. Tehát mindenféle téren érdekelt és izgatott ez az egész terület, illetve ez a probléma.
Mire képes az Egyesület?
Az Egyesület az segítséget ad mindenféle téren. Tehát ha kell jogi segítséget, ha úgy tetszik ember jogi segítséget, akkor orvosi segítséget, tehát terápiás segítséget, de van az Egyesületnek egy klubja, a Demosthenész Klub, most már van színjátszó klubja is, ahol például ugye a színház eszközeivel nagyon sok kijátszásra, kiélésre van lehetőség. Nagyon sok mindenre, ha úgy tetszik, drámapedagógia. Tehát mindenfajta segítséget megad, ami ebben a problémában felmerül, vagy ebből a problémából felmerülhet, és hangsúlyozom, felnőtt embereknek.
Nagyon sok színész elmondta már, hogy a színpadi lét az egy más lelki állapot. Tehát lehet akármilyen beteg, érheti bármilyen tragédia, amint kilép a Rivalda fénybe és a színpadon áll, minden megszűnik, minden megváltozik. Ez egy színművésznek azt gondolom sokat segíthet egy ilyen jellegű beszédbéli probléma leküzdésében, igazán van?
Igen, pont innen keresendő ez az, amit említettem, hogy megtanultam én is használni ezen a pályán ezt az úgynevezett beszédhibámat, vagy ezt az akadást, vagy ezt az idegrendszeri vibrálást. Méghozzá úgy, hogy nagyon jó kontrollnak. Van egy próbafolyamat, ahol elindul egy távolságból két ember, a szerep meg én, és akkor kóstolgatjuk egymást, keresgéljük egymást, mindenki adja saját magát. A szerep a leírt írott anyagon keresztül, és a darab jelenetein keresztül, és az egész darabon keresztül, én pedig a saját életemen keresztül, és a munkámon keresztül, illetve a jelenlétemen keresztül, meg amit fölviszek a színpadra, tehát önmagamon keresztül. És akkor ez a távolság, ez a próbák alatt egyre inkább csökken. És kezdünk egyé válni. Most innentől kezdve már nem őzáron beszél, hanem a szerep. Persze én is benne vagyok, de egy ilyen mögöttes tartalommal, vagy egy tartalomban, vagy formában, ha úgy tetszik. És van egy pont, amikor, hogyha az akadás színpadon bármilyen okból kifolyólag feszültség, idegesség, vagy akármiből kifolyólag előjön, vagy fölbukkan, akkor hirtelen nagyon jó kontroll arra, hogy eltűnt a szerep, és én beszélek. Tehát abból lehet tudni, hogy akkor itt valami még nincs rendben lelkileg. A szereppel kapcsolatban. Itt valami nem tisztázott. Itt hirtelen én bukkantam elő, és nem a szerep él és működik helyettem. És akkor ott duplán oda kell figyelni, vagy pedig meg kell dolgozni azt a részt, vagy ha tetszik, át kell hidalni, vagy tehát nagyon jó erre a kontrollra például. És tényleg nagyon jól használható. Ugyanakkor pedig én azért ettől függetlenül azt vettem észre, hogy az esetek legtöbb százalékában nem annyira egy képzésbeli problémáról van szó a beszédhiba esetén, hanem pszichés, illetve idegrendszeri okokat mondhatnék. Utána abból lehet egy görcs, ami már egy képzés, gátol, és megszakítja a betűk folyamát, de a kiinduló pont az, én azt gondolom, mindenképpen a legtöbb esetben pszichés. Na most mi a pszichénkkel dolgozunk a színpadon? Tehát ezt a fajta vibrálást, ezt a fajta, ha úgy tetszik, kiélezettséget, ezt a fajta állandó háborút, ezt nagyon jól lehet használni a színpadon.
Talán nem tévedek, azt gondolom, hogy ön a színjátszás kapcsán megküzdött ezzel a beszédbéli, ne nevezzük fogyatékosságnak, minek nevezzük? Beszédbéli akadályozottságnak?
Erről vita folyik, hogy fogyatékosság vagy nem, pont az Egyesület is állandóan kapargatja ezt a kérdést. Ugye az érintettek tiltakoznak az ellen, hogy fogyatékosnak nevezzék őket. Nagyon sok szaktekintély is berzenkedik ez ellen, ugyanakkor pedig az egyesületi munkán keresztül látjuk és rájöttünk, hogy mennyi, hogy mondjam, előnyt jelentene, hogyha a fogyatékos kategóriába esne a beszédhiba, mint olyan.
Jogokat kapnának ezek az emberek.
Jogokat kapnának ezek az emberek, uniós támogatások, pénzek és egyebek, tehát hogy ugye az unió is már remélhetőleg egyre keményebben és egyre inkább odafigyelve és egyre inkább kidolgozva működteti ezeket a úgymond, hogy mondjam, jelenlévő problémákat. De hát egy ellentmondásos kérdés, valóban, hogy fogyatékossága vagy nem. Egy állandó és egy jelen pillanatban még meglévő probléma vagy vita. Én mindig is amellett voltam, hogy túl kéne az érintettnek lépni ezen a hiúsági, vagy lelki, vagy érzelmi okon, vagy határon. Ezt meg kéne tudni lépni, át kéne tudni lépni ezen, meg kéne tudni ezt, el kéne tudni ezt fogadni. Ugyan nem úgy fogyatékosság, mint most említhetnék bármi mást, akiket szintén nem szívesen nevezek fogyatékosnak, mert ki tudja, hogy ki a fogyatékos, ugye azért erről hosszan beszélgethetnénk, vagy sokféle vitát nyithatnék, hogy ki van bezárva a majom, vagy mi, tehát hogy ugye már idáig is el lehetne menni. De ugyanakkor mégis nagyon sok olyan előny származna azért ebből, hogy megérni ezt a lelki határt, ezt az árnyékot, ha úgy tetszik, önmagunk árnyékát átlépni ilyen értelemben, mert több a hozadéka.
Az előbb a küzdelemről beszéltem, és tudom, hogy nagyon sok minden izgatja, ami sporttal kapcsolatos, tehát ahogyan evez, ejtőernyőzik, küzdősportot űz, ez a küzdelem, akkor az élet minden területén jellemző erre. Mindenütt szeretek kihívásokat.
Imádom a kihívásokat, imádom az izgalmakat, a kalandokat. Nincs olyan pontja az életnek, ami, hogyha elér, ha elém jön, hogyha van rá lehetőségem, akkor ne próbálnám ki. Ez legyen ételtől kezdve, italig, bármilyen kaland és buli. Utána eldöntem, hogy na hát köszönöm szépen, ez az, amit nem. Jó volt, szép volt, egyszer kipróbáltuk, és ennyi volt, de hát olyan rövid ez az élet, tehát, hogy mindenben benne kell lenni, és hát az eddigi életem is elég kalandosan sikerült, mindenféle értelemben, de ezeket a, hogy mondjam, extrém kalandokat mindig is imádtam, és mindig is szerettem. A sport mindig is jelen volt az életemben, és hát a sporttal kapcsolatos összes izgalom szerintem nagyon fontos. Hát így van a harcművészet is, az evezés is, a raftingtól kezdve, és az ejtőernyőzés, még Szakácsi Sanyival kezdtük. De ugyanakkor a snooker is, tehát meg imádok sakkozni is, tehát azért hozzáteszem. Mindenfajta buliban is, kalandban mindig is nagy előszeretettel benne voltam, hiszen zajlik az élet, és zajlódjon. A másik része valóban az, hogy olyan 24 órát kívánó hivatás ez, hogy nagyon könnyen az ember belepistul. Tehát hirtelen azt teszi észre, hogy tisztán be van zárva, és nem tud kitörni ebből, és csak a színház, éjjel-nappal léptennyomon csak erről van szó, és csak egy ilyen önkörön belül, hogy mondjam, járkál föl alá, mint egy veszett tigris. Nagyon fontos volt számomra ilyen értelemben is a magánélet, hogy történjenek meg velem kint is az események, a kalandok. És ez például a sporton keresztül állandóan provokálható, ez a fajta élet. És ez mindig is fontos volt, hogy átéljünk a színházon kívül, a színészeten, ha úgy tetszik, vagy ezen a hivatáson kívül is egy csomó mindent, amiből ugyanakkor meg építkeznünk kell. Tehát, hogy ő maga fénymásolattává válik az ember, hogyha csak ilyen szakbarbár módon ebben az egész művészet, mint olyan elefántcsontoronyban tengődik, lengődik, és előbb-utóbb vegetál, és önmaga fénymásolata lesz. Tehát mindig is előtérbe helyeztem, hogy igenis kint jelen legyünk az életben, minél bátrabban legyünk jelen, minél több mindenben legyünk jelen, minél bátrabban éljünk, és mindig állandóan tudjunk töltekezni. Civil barátok például ugyanígy ide tartoznak, tehát hogy nem csak szakmai barátságok, hanem civil barátok. Nem mindig csak mi pofázunk még a magánéleti beszélgetések során is, hanem tudjunk hallgatni, kérdezni. Ha kérdezünk, az igazán érdekeljen minket, és akkor vegyük észre az életet, és vegyünk részt benne, mert nagyon könnyen bezárkózik, és bezárul az ember.
A színész élet a játék. Az, hogy valaki színigazgató lesz, mennyit veszel ebből a játéktérből?
Nagyon sokat, ugyanakkor ez is egy játék, idézőjelben természetesen. Hát most nagyon sokat, nagyon sokan is kérdezik, hogy akkor színpadon nem. Hát most azt kell, hogy mondjam, hogy úgy alakult az életem, itt ennek hosszú stációi vannak, vagy sok pontja van ennek, hogy most áttételesen játszom bizonyos értelemben, vagy pedig azért felelek, hogy mások játszhassanak, és próbálok mindent elkövetni mindenféle értelemben. Ezt a hátteret, mint egy kulturális intézmény, egy színház meg tudjam adni mások játékának. Persze ez nem azt jelenti, hogy nem játszom és nem fogok játszani. Játszom még most is az eddigi szerepeimet, viszont azt is el kell mondjam, és hozzátartozik, és ha egészen őszinte vagyok, be kell, hogy valljam, hogy nem könnyű. Tehát igazgatóként a saját színházában játszani az embernek nagyon nehéz. Nem is hittem volna egyébként. Egyszerűen innen az asztaltól 3-4-7-kor alig bírok elszakadni, már úgy kell kényszerítenem magam az öltözőbe, hogy akkor most, de és akkor már nem vagyok végre, akkor már most akkor hagyjuk a hivatali dolgokat, hagyjuk az intézést, hagyjuk ezt azt amazt, a napi 30-40-50 kérdést, ami eléri az embert, és amikben dönteni kell, és akkor épp, hogy elkezdem fölvenni a jelmezt, smink, ez az amaz, amikor egyszer csak kopogtatnak, és akkor kollégák jönnek be, és nem úgy keresnek meg, mint színész, mert úgy talán békén hagynának már 7 óra előtt 10 perccel, hanem mint igazgatót is jönnek a különböző egyéb irányú kérdések és megkeresések. Belépek a színpadra a takarásba, egyből az ügyelői monitort lesem, hogy hányan vannak, pörög az agyamban, akkor a nézettség, akkor a szervezéssel mit kéne még csinálni, akkor így, úgy, amúgy, akkor a díszlet működik-e, akkor minden oké-e, akkor, tehát nagyon nehéz egyébként így házon belül. Házon kívül nagyon örömmel játszom is egyébként, és sokkal könnyebb, megmondom őszintén, külsős szerepeket játszani ebben a helyzetben. De ugyanakkor jövő évben még biztos, hogy nem fogok feltűnni új darabban, mint színész. Nagyon jó érzés, hogy a jövő évadra hozzánk tartozó rendezők kérdezték, hogy játszom-e, tehát számítottak volna rám, viszont tényleg így döntöttem, hogy nem fogok. Most nekem áttételesen más a hivatásom. Ez viszont azért hozzá kell tennem egy munka jelen pillanatban. A hivatás az meg a hivatás. Az egy életről szól, a hivatás az embernek, a munka az egy időszakról szól. Tehát én színész maradok, színész is leszek, igazgató nem életem végéig, ebben biztos vagyok.
És mindemellett, a játék mellett, illetve a színház vezetése mellett, jut-e még helyi idő a szívében az egyesületre?
Hát ez az, ami egy nehezebb kérdés. Én Gacsó Marival, aki közvetlen munkatársam volt mindig is, és hát szerintem az egyesület szíve és motorja. Mikor ez az egész indult, és úgy tűnik, hogy, és úgy tűnt, hogy itt bőven lesz mit csinálnunk, és meg is kapjuk ezt a lehetőséget. És egy színház teljes átalakításáról van szó, sok minden mellett. Én akkor leültem a Marival, és azt mondtam, hogy Mari, ez a helyzet. Azt mindig is tisztáztuk, és tudtuk, illetve ő is tudta, hogy én azért alapvetően színész vagyok, és nem egy egyesületi elnök. Tehát azért nyilván az egyesületi munkám mellett azért mindig ott volt előtérben a hivatásom, illetve a színház, a rendezés, ha úgy tetszik, és a színészet. De most itt azért egy kicsit, hogy mondjam, súlyosabb lett a helyzet ezzel az igazgatással. És akkor mondtam a Marinak, hogy te, illetve az egyesület dönts el, hogy én maradjak elnök, mert nem fogok tudni annyi energiát beletenni, vagy annyi energiával jelen lenni, se időben, sem pedig egyéb formában az egyesület életében. És valóban el kéne dönteni, hogy lemondjak erről a posztról, vagy székről, vagy ne. Ők akkor azt mondták, hogy nem, mindenképpen maradjak én az elnök. Én mondtam, hogy jó. Azt is elmondtam, hogy milyen is, és hogy tudok, mennyi időm és energiám engedi, hogy én akkor így viszont innentől kezdve jelen legyek, és bármikor dönthetnek úgy, hogy többre van szükség, vagy pedig nem erre. Ugyanakkor pedig ebből a pozícióból, ha úgy tetszik, az ismertségemből, ha úgy tetszik, vagy reklámemberként, ha úgy tetszik, megpróbálok azért, amit csak lehet az egyesületnek segíteni, illetve jelen lenne az együttes életében, bármiféle formában, tehát akár népszerűsítés, akár ötletek, tanácsok, vagy bármi. Úgyhogy inkább én most már úgy fogalmaznék erre a kérdésre, hogy most én már a Demosztenész tiszteletbeli elnöke vagyok, de a konkrét ügyviteleket, azokat nem én viszem, mint hogy az időm nem engedi.